szerint a történelem nem múzeumi tárgy, hanem élő örökség. Egy nép akkor őrzi meg önmagát, ha nem felejti el mindazt, ami formálta. A hagyományt, a hitet, a közös emlékezet nagy pillanatait és csendes tanulságait. Az emlékezés azonban nem elég önmagában. Tovább is kell adni azt a tudást és lelki tartást, amely egy közösséget megtart. A múlt így válik a jelen erőforrásába, és így teremt jövőt. Üzenete ma is világos. A nemzeti megmaradás alapja az emlékező és továbbadó közösség.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
Elraboltak tőled, édes, hárman jöttek értem. Kis, fekete kocsin vittek, éppen hogy befértem. Szörnyű volt az elválásunk, én magammal voltam, de te, édes, összetörve feküdtél félholtan. Eszelősen sóhajtottad, mikor elbúcsúztunk, elhagyott az Isten Sándor. Aztán elvált utunk. Aztán vittek, futott velünk a gépkocsi messze, én az úton eltűnődtem, visszatérés. Lesz-e? Én, Istenem, miért büntetsz, ugyan mit vétettem, nemzetemért becsületből tettem, amit tettem. Rám nyomoztak, kihallgattak, legnagyobb részt éjjel, a vallatás kegyetlen volt, vadállati kéjjel. Tárgyalásom röviden folyt, mentségemre semmi. Elítéltek, 8 esztendő, s már lehetett menni. Balogh Sándor kárpátaljai református kántortanító írt így az 1955. április 23-án Szibériában papírra vetett Elraboltak című versében. A 20. századi történelem mai adásában Fodor Gusztáv református lelkipásztorral, történésszel beszélgetünk a kárpátaljai református lelkészek gulágra hurcolásáról. Horváth Szilárdot hallják.
20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
Nagyon sokan szeretnének bejutni a moszkvai NKVD levéltárakba, vagy KGB levéltárakba, és egyáltalán az orosz levéltárakba, hiszen a Málenki robotról és a magyar történelemnek a második világháborúval és az utána történtekkel kapcsolatos történetéről ott lehet nagyon sok információt megtudni. Önnek sikerült bejutnia Ungváron az NKVD irattárba. Hogyan?
20 évet vártam arra, hogy a Vöröstenger kinyíljon előttem, és be tudjak jutni ebbe a különleges és zárt levéltárba. Amikor 1997-ben kikerültem a Károly Gáspár Református Egyetemről, és Kárpátaljára kerültem, mint református lelkész, már akkor elkezdtem ezt a doktori programot. De abba kellett hagynom, mivel többszöri próbálkozásra sem sikerült bejutnom az ungvári NKVD levéltárba, és gyakorlatilag akkor nyílt rés a pajzson, amikor Ukrajna és Oroszország között elmérgesedett a helyzet, és Ukrajna talán egy kicsit így is meg akarta mutatni a Szovjetuniónak, az NKVD-nek a bűneit. 2015-ben sikerült bejutnom az NKVD levéltárba úgy, hogy a Károly Gáspár Református Egyetem dékánja kérvényezte, hogy engedélyezzék ezt a bejutást. Akkor csodákat éltem meg, mivel annak a 19 lelkipásztornak, akiket 1946 és 51 között letartóztattak és koncepciós perek alapján elítéltek 4 vagy 25 évre, és akik általában ilyen 7-8-10 évet ültek a gulág táborokban és dolgoztatták őket kegyetlenül, mínusz 30 és 40 fokban, az ő peranyagaikhoz hozzáfértem, és ez egy hatalmas nagy áttörés a Kárpátaljai Református Egyház múltjának a kutatásával kapcsolatban, mivel korábban gyakorlatilag csak visszaemlékezésekre tudtunk hagyatkozni, és itt tényszerű adataink vannak, hogy kiket miért tartóztattak le, vagyis gyakorlatilag milyen koncepciós per alapján tartóztatták le őket. Az NKVD levéltárakban nem volt iratmegsemmisítés, úgy, mint Magyarországon. Ott minden jelentés, minden peranyag precízen, pontosan megtalálható. A dokumentumoknak egy része Kijevben van, de a nagyobb része Moszkvában van. Ezen kívül Ungváron, Kijevben és Moszkvában is a területi legilletékes egyházügyi hivataloknak is van egy nagyon komoly adatbázisa. Én ezekhez is hozzá tudtam férni.
A 20. századi magyar történelem kulcsszava Trianon. A kárpátai magyarság kisebbségi léte is ekkor kezdődik el. 1919-ben, 20-ban a cseh megszállással. Innen kell indítanunk az 1944-45-46-os szovjet történetet is?
Igazán csak innen indítva lehet megérteni annak a Magyarország testéről erőszakkal leszakított magyar népnek, a kárpátai magyarságnak a tragédiáját. Trianon, az első kisebbségi korszak és a Vörös Hadsereg, amikor beömlött a Kárpát-medencébe, ugye elkezdődött Kárpátalja második kisebbségi korszaka, nagyon szoros összefüggések vannak. A trianoni traumát tragédiaként élte meg a kárpátai magyarság. Kárpátalja magyarsága gyászként értelmezte azt, ami történt, leszakadtak a magyarságról. 3 év kellett ahhoz, hogy a Kárpátai Református Egyház újra szervezze magát, újra értelmezze magát. Az Ungia, Beregia, Máramaros, Ugocsai egyházmegyék megszervezték önmagukat, és egyházkerületként kezdtek el dolgozni. A trauma után egy pár évvel sikerült talpra állni. Kettősséget látunk a csehszlovák időben. Egyik oldalon azt látjuk, hogy egy hatalmas anyagi jólét. Az első világháborúban körülbelül 70 gyülekezetnek elkobozták a harangjait, ugye ezek a hadba vonult harangok. 1930 és 37 között a Kárpátai Református Egyház 70 gyülekezete pótolni tudta a harangét. Ez egy hatalmas nagy anyagi kiadás volt. Azt is lehet mondani, hogy anyagilag ez a 20 év egy aranykornak számít. Másik oldalon pedig nagyon ellenséges közegbe, nagyon nacionalista közegbe találta meg önmagát a Kárpátai Református Egyház. Olyan szintre pörgett föl a magyar kultúrának a fejlesztését, olvasóköröket szerveztek, a missziónak a dolgait, asszonyköröket szerveztek, a KIE, a Betánia Egyesület munkáját elkezdték támogatni, és ezt a hatalmas lendületet, ezt az élni akarást törte derékba 1944 novemberre, a Málenki robot Sztálinnak ez a brutális kegyetlensége, amit a kárpátai magyarság a teljes egészében megtapasztalt.
Zimányi József lelkész jegyzeteiben így ír arról, amikor a szovjet hadsereg birtokba vette Magyarország kárpátaljai részét.
2 héttel Kárpátalja megszállása után kihirdették, hogy minden magyar férfinak 18-tól 50 éves korig jelentkeznie kell 3 napos munkára, mert meg kell javítani a nagyszőlősi és más lerombolt hidakat. 3 napi élelmet hozzon magával mindenki. Ha valaki nem jelentkezik és elbújik, ha megtalálják, agyonlövik. Természetesen ez félelmetes és olyan parancs volt, amiről tudtuk, hogy végre is fogják hajtani, hiszen céljuk volt irtani a magyarságot. Jöttek is a férfiak eléggé könnyű őszi ruhában. Ugyan mi az a 3 napi munka? Egy-egy hátizsákban 3 napi élelem lapult. Az asszonyok elkísérték férjeiket az orosz kordonig, amin keresztül kellett menniük. Bent szoronyos őrök, géppisztolyos tatárkatonák és hatalmas kutyák zárták körül őket. Be kellett menni egy irodába, ahol felírták a nevüket, és kapott mindenki egy kis papírt. De a kordonon kívülre kifelé már senkit sem engedtek.
Körülbelül 30 ezer vagy 40 ezer magyar vagy német férfiról beszélünk. A kárpátai magyarságnak a 2/3 a magyar ajkó reformátusság tette ki. Így a Málenki robot inkább a református egyházat ütötte meg nagyon. 1944 karácsonyáról beszélünk. Mágyfalvai gyülekezeti tag leírja az egyik visszaemlékezésében, hogy Kovács Zoltán református lelkész felment a szószékre, és elkezdett sírni, mert egy férfi sem volt a templomban. A csehszlovák politika a magyarokat a nemzeti létükben támadta, Sztálin pedig a fizikai létében támadta a kárpátai magyarságot.
A református egyház miként reagált erre a helyzetre?
Azt olvasok a lelkipásztorok visszaemlékezéséből 45 és 46-ból, hogy a nép ezt a tragédiát úgy próbálta feldolgozni, hogy az Istenbe kapaszkodott, és a tele lettek a templomok. És megindult az adakozás, és a lelkipásztoroknak akkor a vigasztalás volt a feladata. Azt látjuk, hogy ebben a közegben, ebben a nagygyász feladatban akkor kezdte el a kárpátai református egyház keretén belül a keleti baráti kör, ez a lelkészi munkaközösség felvenni ennek a missziónak a munkáját, és a vigasztalást kezdték el. A Kárpátai Református Egyházban a baráti kör 1936-ban alakult, de Felvidéken már ez a baráti kör működött. A felvidéki baráti kört úgy hívták, hogy nyugati baráti kör, és a kárpátait pedig úgy hívták, hogy napkeleti baráti kör. Körülbelül olyan 10-15 református lelkész kapcsolódott be ebbe a munkába, és az ő céljuk az volt, hogy a történelmi népegyház területén egy hitvalló vallásvalló, Istennel személyes kapcsolatot kereső egyházat hirdettek. Ifjúsági csendes napokat tartottak, lelkészi továbbképzőket tartottak, az ő elsőbségüket lehet látni ebben az ébresztő vigasztaló munkában, és erre az ébresztő, erre a vigasztaló munkára jött az 1947-es püspökválasztás, ami gyakorlatilag megtörte a baráti körnek a fejlődését és ennek a szolgálatnak a kiteljesedését. Létrejött 45-ben az állami egyházügyi hivatal, és valakinek képviselni kellett ezt a körülbelül 100-120 ezres reformátusságot, és a baráti körös tagok püspököt és főjegyzőt állítottak, és 99%-os győzelmet arattak a baráti körös jelöltek. És erre jött ez a reakció az esperesek részéről, hogy ők bevádolták a baráti körös lelkipásztorokat az állami egyházügyi hivatal előtt, és az a baráti kör, ami gyakorlatilag egy kicsit ilyen naív, vallásosan túlfűtött mozgalomként szerepelt az NKVD előtt, államellenesnek lettek nyilvánítva, és 47 novemberétől 49-ig ezt a 10 baráti körös lelkészt az NKVD letartóztatta, és 10 és 15 éves büntetést kaptak.
Zimányi József a 36. születésnapi igém címmel így írt később saját elhurcolásáról.
Feleségem közbe sírva jött be. Eljöttek érted. Már a két hóhér mögöttem állt. Szegény halott sápat volt. Én felálltam, és akkor láttam meg, hogy két hatalmas KGB legény áll mögöttem. Az egyiket már ismertem, mert az korábbi beregszászi KGB székházi kihallgatásaim során is ott volt. Padnyimáj pasli! Átvittek a tanácsházára, megmotoztak. Alá kellett írnom egy elismervényt, hogy szovjetellenes agitációért le vagyok tartóztatva az ukrán kódex 54. paragrafusának 10. pontja alapján. Összesen 3 rubel és egy kecske maradt utánom, és nem engedtek a feleségemmel többet találkozni. A lakásomról elvittek minden írott és nyomtatott könyvet. Elvitték a lelkészi oklevelemet és a két érettségi, a kereskedelmi és a gimnáziumi bizonyítványomat. Minden nyomtatott és kézzel írott papírt. Mindent. Feleségem dermedten nézte, ahogy a férjét felszámolják, szinte leírják, kitörlik még az emlékeit is. Szólni sem tudott. Engem benyomtak egy autóba. 92 hónapig nem láttam a feleségemet. 8 hónapig voltam a beregszászi börtönben, utána Ungvárom. Feleségem, amikor már lehetett, eljött a börtönkapuhoz, és ott volt szemben az ablakkal, és megmondták nekem, ott az asszony, de nem mehet oda. Így kínoztak. Egy év múlva ott voltam a Sarkörtől északra 250 kilométerre. Norilszk és Kolima volt Szolzsenyicin szerint a gulág legnehezebb helye. Amikor kivittek, először én is nagyon megijedtem, a testem remegett, az ördögi erő annyira nyilvánvalóan jelen volt. Várandós feleségemet, gyerekeimet remegő ajakkal megcsókoltam, és elindultunk. Elindultunk a jéghegyek felé, a tűzoszlop vezetésével. Ebben biztosak voltunk, és az ő tűzoszlopa világított az egész úton, egész idő alatt, és olvasztotta körülöttem a jeget.
1944 és 47 között a Kárpátai Református Egyház szabadon működhetett. Az NKVD megfigyelte őket, de az egyház hivatalosan a szovjet egyházpolitika szovjet törvényekbe ágyazott kegyetlenségével 47 után találkozott. Amikor a baráti körös lelkészeket a 3 esperes félre állította, és Bari Gyula, a nagyberegi lelkész, aki a Bereg megyei rangidős esperes volt, elkezdett tárgyalni az állami egyházügyi hivatallal, és az állami egyházügyi hivatal tudomására hozta az egyháznak, hogy itt bizony vannak szovjet egyházpolitikai törvények, aminek a keretében nem lehet utcán palásba vonulni a lelkipásztoroknak. Az egyház elvesztette a teljes vagyonát, a templomait, a parókiait, a földjeit, minden vagyontárgyától 47 és 49 között az egyházat teljesen megfosztották.
És kié lett a vagyon?
A szovjet államét. A templomokat használhatták, de nem volt az ő tulajdonuk. De hogyha esetleg valamilyen kár keletkezett, fizették folyamatosan évenként a horribilis biztosítási összegeket, de az állam semmit nem fizetett, hogyha esetleg valamilyen viharkár vagy jégkár kárt tett a templomokban. A reformátusoknak a biztosítási díj fizetése mellett még a javítási munkákat is el kellett végezni. A kárpátai református lelkészi közösség tovább szerette volna folytatni azt a munkát, azt a lendületet, ami a csehszlovák időben, a magyar időben benne volt a református egyházban. De azzal, hogy már 46-ban elindult a lelkipásztorok elhurcolása, nem a baráti körös lelkipásztorokat hurcolták el először, hanem Narancsik Imrét, Balogh Sándort, Gönczi Pált és Csok Józsefet.
Mi alapon választották éppen őket?
A magyar rezsimmel való kapcsolat alapján, hiszen akkor, amikor a magyar csapatok bevonultak Kárpátaljára, akkor a lelkészek voltak azok a helyi községek és a városok vezetőivel, akik fogadták őket, és hatalmas nagy közösség újongva fogadta ezeket a küldöttségeket, és Kárpátalja hazatért, nagy volt az öröm, ez volt a legdöntőbb érv, ami alapján őket koncepciós per alapján elítélték. 1946-47 és 48-ban 4-8-9 éveket kap. 1949-ben már 5 éves tervvel osztható büntetéseket kaptak, a legkisebb büntetés 25 év volt. 1955 és 56-ban Sztálin halála után enyhült az egész Szovjetunióban az a fajta kegyetlenség, ahogyan a kényszermunkatáborokban sínlődő rabokra néztek, enyhült a rendszer, és kezdték enyhíteni a büntetéseket, és 1955 és 56 között a Szibériában és a gulágokon raboskodó 19 lelkipásztor büntetését 25-ről vagy 15-ről enyhítették 7-8-9-10 évre, és 56 után minden kárpátai magyar református lelkész hazatérhetett.
Huszti Béla 1954. január 14-én a Fagyos Gulágon írta meg Hazamegyünk című versét.
Sötét tajga erdő kellős közepén, messze, ott valahol Tajset közelén, hol a lombos erdő völgy katlant zárol, lenn a mélyben lapul egy fogolytábor. Bánat köd borul rá, mint drapéria. Szomorú hely ez a rabkolónia. Est alkonyatkor, ha felsír a szél, magyar rabok ajkán panaszos dal kél. Fiúk, ah, mi gyorsan szállnak az évek, hogy foszlanak szét az édes remények. Kesereg a lelkünk, s úgy fáj a szívünk, mikor látjuk újra, kiket szeretünk. Ó, hogyha sokáig itt maradunk még, minden áldott napon, ha leszáll az est, tajga erdő lombja mesélni kezd. Magyar szívek mélyén reménytörelő, foszladozni kezd a bánatos felhő. Hulló könnyek gyöngye száll, mint a pára, kósza szellő viszi el a magyar tájra. Ott, mint üzenetet, felismerik még, felcsendül benne a régi reménység. Fiúk, ah, mi gyorsan szállnak az évek, valóra válnak az édes remények. Nem sajog a szívünk, nem sír a szemünk, viszont látjuk újra, kiket szeretünk. Fiúk, fel a fejjel, már nem csüggedünk, szeretteink várnak, mind hazamegyünk, hazamegyünk, hazamegyünk.
Hazatértek mindannyian, vagy volt, aki ott maradt?
Három lelkész maradt ott. Balogh Sándor Eszenyből, Narancsik Imre Nagymuzsajból és Szutor Jenő Beregszászról. Mindegyiket bántalmazták az ungvári börtönben a kihallgatás alatt. Itt-ott-tamott a feleségek visszajelzéséből, hogy amikor bent voltam a tárgyaláson, és láttam azt, hogy a férjemnek a nyaka kék, ilyen apró jelekből, visszaemlékezésekből állt össze a kép, hogy ezeket a lelkipásztorokat brutálisan bántalmazták, és kényszerítették őket arra, hogy olyan jegyzőkönyveket írjanak alá, amikhez nekik egyáltalán semmi közük nem volt. 1951-ig minden évben vittek el lelkészeket. Én úgy gondolom, hogy ez Sztálinnak egyfajta leszalámozási politikája volt. 46-ban 4 lelkészt, 47-ben 2-t, 48-ban 2-t, 49-ben 7 lelkészt, 50-ben 4 lelkészt, és 51-ben 1 lelkészt. Forgon Pál volt az utolsó, akit letartóztattak.
Akik visszajöttek ezekből a kényszermunkatáborokból, beszéltek-e az ottani körülményekről?
Nem volt szabad beszélni. Nem volt szabad.
Titokban sem írtak emlékiratot, vagy valamit?
Forgon Pál, Gulácsi Lajos, Horkai Barna, az Imányi József, 1991 után kezdték el papírra vetni az ő emlékirataikat. Ezek a könyvek mind-mind megtalálhatóak. Abban az időben talán versek maradtak meg titokban elrejtve. Az utolsó gulágot megjárt lelkész Gulácsi Lajost, Munkácsról temettük bölcsességgel, valami hihetetlenül mély, lelki, szellemi, keresztény bölcsesség áradt az ő életükből, és amikor Lajos bácsit 89-ben készítettek vele egy riportot, és megkérdezték arról, hogy Lajos bácsi nem érez valamilyen bosszút, nem akar bosszút állni azokért a szenvedésekért, amit átélt, hiszen a letartóztatása előtt egy hónappal eljegyezte a későbbi feleségét, és 7 évig volt távol Kazasztánban, és utána őt még nem is engedték vissza a szolgálatba, és Lajos bácsi csak annyit mondott, hogy ő a megbocsátást képvisel, és egyáltalán nincs benne harag, mert az átoknak, a bosszúnak ezt a kegyetlen szálát, ezt meg kell törni, és ez csak megbocsátással, szeretettel lehet.
Az 1925-ben született Gulácsi Lajos református püspök, maga is a szovjet állami terror elszenvedője. Így nyilatkozott a megbocsátásról.
Hát most tulajdonképpen fennáll ez a kérdés, toroljuk meg a múltat, vagy bocsássuk meg? Nem könnyű ez a kérdés. Na most én, mint egyházi ember, amondó vagyok, hogy bennünket a megbocsátás vezessen. A harag, a megtorlás az olyan, mint a lánc, egymásba fonódnak a szemek, és amit én megtorlok, azt egy bizonyos idő múlva más is meg fogja torolni. Ez a megtorlás tovább megy, egy ilyen ördögi kör szemet szemért, fogat fogért. Az embernek meg az a feladata, hogy ez az ördögi kör megszakadjon, ne legyen folytatása ennek. Te gonosz voltál, de én nem leszek az. Hogy ne legyen jogcím majd egy következő generációnak megint megtorolni a sérelmeket. Nem akarok más lenni, mint Isten eszköze, református egyházunk, magyar népünk számára. Szolgálni a megbékélést, jó akaratot, utat mutatni az üdvösség felé.
Visszakapták ezek a visszatért református lelkészek a hivatalukat?
Visszakapták. Igaz, hogy Gencsi Béla némelyik lelkész több hónapig ilyen parkolópályán tartotta. Nem azért engedte őket vissza, mivel annyira szerette volna baráti körös lelkészeket, hiszen Gencsi Béla és Bari Gyula esperesek keze benne volt abban, hogy az NKVD figyelme a baráti körös lelkipásztorokra vetüljön. Azért is fogadta őket vissza, mivel kezdett már látszani az, hogy nagyon nagy a lelkész hiány. Hiszen a 44 novemberében Kárpátalján a 100 fős lelkészi karból körülbelül 70-en maradtak. A 70-ből körülbelül 20 lelkészt elvittek. 56 és 57-re ez a lelkészi gárda olyan szintre lecsökkent, hiszen többen közben idősek is voltak, meg is haltak, hogy őket vissza kellett helyezni a lelkészi szolgálatba. 1970-ben a 90 református gyülekezetben, hiszen több gyülekezetet bezártak, templomokat elvettek, 20 lelkészi kész szolgált, akiknek az átlag életkorai 65-70 év volt. Tehát a Kárpátalján a lelkipásztorok a halálokig szolgáltak.
Találtam egy levelet, amin az aláírás Gencsi Adalbert Fodorovics vagy Fedorovics. Ez azt jelzi, hogy azért az egyház nem működhetett szabadon, és magyarul meg aztán különösen nem nagyon működhetett.
Igen. Új állampolgárságot kaptak a Kárpátalján maradt lelkipásztorok, és mindegyiknek a neve megváltozott. Oroszul átírták a nevüket. Azért is olyan furcsán írták át a nevüket, mert sokuknak még a csehszlovák időből maradt voltak, valakik csehszlovák állampolgárok is voltak, és a magyarul átírták csehszlovákra, csehszlovákról átírták oroszra, és félelmetes változások és torzulások is alakultak ki.
De ez a változás egyébként azt is jelezte, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal 1947-48-49 után már napi szinten beleszólt az egyház életébe?
Nem napi szinten beleszólt, hanem teljesen meghatározta. Hogyha egy széket akartak vásárolni a Munkácsi Református Gyülekezetben, azt engedéllyel tehették. 47 után teljes átláthatóságot kellett biztosítani a kárpátai református vezérkarnak az Állami Egyházügyi Hivatal számára. Másik oldalról pedig az NKVD és később ugye a KGB besugó hálózatot épített ki, és több oldalról jelentettek ugyanarról a lelkészről, a prédikációiról, kivel mit beszélt, stb. Átírták a nevüket, átírták a gyülekeztek nevét, a szovjet szemlélet felülírt nagyon sok mindent az egyházba. Egyedül egy dologban nem szóltak bele, hogy a lelkipásztorok a szószéken mit prédikálhattak. Igaz, hogy abba is beleszóltak kicsit, hogy a hirdetésekben fel kellett olvasni a Gencsi Bélának a különböző béke körleveleit. Természetesen nem volt szabad az államot szidni, nem volt szabad félreérthető megjegyzéseket tenni az állammal kapcsolatban, de ott még a lelkipásztor átélhetett valamiféle szabadságot, hogy ő a Biblia alapján mit prédikál.
Találtam egy furcsaságot, anyakönyvek begyűjtését. Ez miért fontos?
1947-ben begyűjtötték az anyakönyveket. Az anyakönyvek begyűjtésének még mindig érződik a hatása és a jelentősége. Elrabolta az állam a magyarság múltját. Nem tudták igazolni azt, hogy az ő szüleik kicsodák. Nem tudták igazolni azt, hogy ők magyarok, katolikusok, görögkatolikusok, vagy reformátusok, vagy szlovákok. Nem csak a reformátusokét, hanem a római, a görög és a zsidó felekezet anyakönyvét is mind-mind begyűjtötték.
20. századi történelem.
Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Fodor Gusztáv református lelkipásztorral, történésszel beszélgettünk a kárpátaljai református lelkészek gulágra hurcolásáról. A műsor munkatársai voltak Schwarz Nóra, Szőlősi Éva, Török Anna Mária, Varga János. Jövő kedden újra jelentkezünk, köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
Korábbi műsorunkat ismételtük meg.